Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Március 22-én futótűzként járta be a világ sajtót a hír, rákkal kezelik a 42 éves Katalin Velszi hercegnét. Pénteken arról beszélt, hogy óriási sokként érte a hír, de hozzátette, idézem, jól vagyok és napról napra erősebb. A bejelentés előzménye, hogy a decemberi hasi műtétje után számos találgatás jelent meg a bulvár sajtóban. Még korábbi előzmény a januári bejelentés, Károly királynál 75 éves korában rákot diagnosztizáltak, miután egy londoni klinikán jóindulatú prostata megnagyobbodás miatt kezelték. Nyilván a Royal Family tagjainak egészségi állapotához nekünk csak egy bizonyos mélységig van közünk, ha van egyáltalán. Az elmélet, legyen bármennyire is etikus, nem ezzel a gyakorlattal találkozik. Erdélyben is élénk érdeklődéssel követjük a királyi család sorsának az alakulását, annál is inkább, mert a brit uralkodó, harmadik Károly hercegként gyakori vendég volt Erdélyben, és királyként is járt már Zalánpataki birtokán. De nem csak a betegségekről lesz szó ma, az idézőjeles fekete bárányok, Harry és András herceg mellett kitérünk arra is, hogy a királyi családok közül miért a brit az, amelyre kiemelten figyelünk, vagy egyáltalán figyelünk. Arról is szó lesz, hogy II. Erzsébet halála után hogyan változott a királyi család megítélése, a királyi családnak a szerepe, és egyáltalán mi a királyi család jelentősége a 21. században Nagy-Britannia határain kívül. Bukovszky Zoltán Ákos, a brit királyi család szakértője a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok önnek és a hallgatóknak is. Köszönöm a meghívást.
Katalin hercegné decemberben hasi műtéttel került kórházba, aztán elkezdődtek a találgatások arról, hogy mi történt, voltak összeesküvés elméletek, volt pletyka a szerelmi háromszögről, és még sorolhatnánk. Mit tudunk most arról, hogy mi az állapota Katalin hercegnőnek?
Január 16-án esett át egy hasi műtéten egy londoni magánkórházban, de ezt csak utólag január 17-én jelentették be. Akkor összesen annyit lehetett tudni, hogy egy súlyos hasi műtét volt, ugyanis a következő 13 napban kórházban is maradt, és azt jelentették be, hogy húsvétig nem tér vissza a közéletbe. És most pénteken, március 22-én délután egy videóüzenetben jelentette be a Velszi hercegné, hogy a műtétet követően rákos elváltozást találtak a szervezetében, és ezért kemoterápiát javasoltak az orvosai.
Visszatérünk még a videóüzenetre, arról, hogy miért fontos az, hogy videóüzenetben jelentette be azt, hogy rákos megbetegedést diagnosztizáltak nála. Egyébként egy ilyen esetben, a királyi család esetében nekünk, magánembereknek milyen mélységig van közünk ahhoz, hogy betege vagy nem beteg a hercegnő?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy ezt sok millióan felteszik maguknak ezekben a napokban. A közvélemény részéről egy folyamatos, nagyon intenzív, nagyon mély érdeklődés nyilvánul meg a hercegné és a hercegné egészségi állapota felé, ami azt hiszem, hogy túlmegy azon a határon, amire nyilvánosságként joggal igényt tarthatunk. A hallgatóság, illetve a közönség kíváncsisága kielégíthetetlen és határtalan. Mindent szeretnének tudni, de másfelől viszont itt egy élő, érző emberről van szó, egy 3 gyerekes anyukáról, aki súlyos egészségügyi krízis helyzetben van. És azt hiszem, hogy ez egyrészt emberként releváns kérdése számunkra, hogy meddig, milyen mélységig akarhatunk belelátni valaki más életébe. Másrészt sajtóetikai kérdéseket is felvet, hogy a sajtó vajon meddig mehet el a közönség igény kielégítésében, és hol kell megállt parancsolni a kíváncsiságnak. Azt hiszem, hogy az elmúlt hetek intenzív, bántó és fájdalmas spekulációja után most talán kicsit visszább lép a közönség, és egy kicsit limitálja azt, hogy mit akar tudni, vagy mi az, amit jogosan elvár a hercegnétől.
Egyébként melyik közönséggel volt idézőjelben a baj? Melyik közönség volt kíváncsi? Mert hogy arról is olvastam, hogy nem annyira a brit, mint sokkal inkább az amerikai közönség volt az, amely éhezett a bulvár hírekre Katalin hercegnő esetében.
A brit bulvár sajtó is elég kegyetlen és kíméletlen tud lenni. Amerikában az amerikai közönséggel kapcsolatban az volt figyelemre méltó, hogy mennyire fogékonyak az összeesküvés elméletekre. Ennek talán részben köze lehet az elmúlt évtized amerikai társadalom fejlődéséhez, a politikai polarizációhoz, a fake news és a mesterséges intelligencia megjelenéséhez. Ezek ugyanis arra vezettek, hogy az emberek kevésbé bíznak a médiában. Kevésbé bíznak abban, hogy elhihetik azt, amit látnak vagy olvasnak a hírekben. Úgyhogy ezért fogékonyabbá válnak arra, hogy összeesküvéseket, eltitkolt dolgokat feltételezzenek hírek és jelenségek mögött.
Katalin hercegné, ahogy elhangzott, pénteken tudatta a nagyvilággal, hogy súlyos beteg. Miért most állt a nyilvánosság elé? Köze van ennek ahhoz, hogy nem hagyták békén a családot, itt egészségügyi adatokat próbált a sajtó illegális módon megszerezni, zajlott a találgatás, az összeesküvés elméletek, ugye a szerelmi háromszög is terítékre került, épp az egyik érintett állt ki és cáfolta ezt, hogy szó sincs erről már, mint Vilmos hercegnek az állítólagos szerelm. Tehát köze van ennek ahhoz, hogy most állt ki, vagy pedig inkább az van, amit ő mond, hogy a gyerekek és a szünidő, és ők fel kell dolgozzák, és a többi.
Azt hiszem, hogy ez nem vagy-vagy, hanem két tényező lehetett ugyanabban a történetben. Az elmúlt hetek nagyon intenzív média érdeklődése óriási nyomás alá helyezte a Kensington Palota sajtóosztályát, és közvetve magát a hercegi házaspárt, hiszen egy nagyon népszerű a közéletben sokat szereplő hölgyről van szó, így bizonyos fokig érthető is, hogy sokan aggódnak érte, sokan kíváncsiak arra, hogy mi történik Katalin hercegnével, aki egyszer csak eltűnt a nyilvánosság elől, és azóta sem jelent meg, és a találgatások egyre növekvő intenzitása és bántó volt, amiatt valamit egyik ponton kellett mondaniuk már. A bejelentés időzítése viszont konkrétan a gyerekek iskoláztatásához köthető, ugyanis péntektől van húsvéti szünet abban az iskolában, ahova mind a három gyerekük jár. Április közepéig lesznek szabadságon, illetve a gyerekek iskolai szüneten, és várhatóan ezt a család együtt fogja tölteni a nyilvánosságtól távol, így az előzetes reményekkel ellentétben valószínűleg nem fognak részt venni a húsvét vasárnapi istentiszteleten sem a királyi család többi tagjával együtt.
Itt kell beszélni arról, hogy Katalin hercegnő videóüzenetben közölte a betegségének a hírét, és nem pedig egy közleményt adott ki a Kensington Palota.
Igen, azt hiszem, hogy ennek van jelentősége, amiatt, mert olyan feltételezések is elterjedtek, hogy azt a videót, amin Vilmos és Katalin látható volt, azt mesterséges intelligenciával készítették, vagy dublőr helyettesítette a hercegnét. Tehát azzal kapcsolatban is automatikusan kételkedni kezdtek az emberek, hogy egyáltalán a hercegné látható-e azon a videón.
Igen, de azt azért tegyük hozzá, hogy közben volt egy manipulált családi fénykép is megjelent, amit épp Katalin hercegné tett közzé az Instagram oldalán, és ez is okozhatott egy bizalmi válságot a közvéleményben.
Pontosan, ez csak tovább súlyosbított egy egyébként is nehéz helyzetet. Nagyon szerencsétlenül jött ki, úgyhogy emiatt egy puszta sajtóközlemény nem nagyon oszlatta volna el a kételyeket. Emiatt volt bölcs döntés, hogy a hercegné személyesen jelentette be a diagnózisát. Hogyha megnézzük az Instagramon a videót, amit közzétettek péntek délután, a videó alatti kommentekben is megjelenik ez a feltételezés, hogy már magát ezt a videót is mesterséges intelligenciával készítették, és a hercegnő hollétéről továbbra sem tudni semmit. Ez azt jelenti, hogy azok, akik eddig is fogékonyak voltak az összeesküvés elméletekre, nem hirtelen nem tértek meg, nem tértek jobb belátásra, de várhatóan azért a közvélemény nagyobb részét ez megnyugtatja, vagy ez releváns válasz a sok feltett kérdésre.
Bukovszky Zoltán Ákos, a brit királyi család szakértője, a mai napra kész vendég. Egy nagyon belecsaptunk a közepébe, és egyből elkezdtünk a Katalin hercegné betegségével foglalkozni, és joggal mondhatja azt a hallgató, hogy tehát mi közünk van nekünk Erdélyben ahhoz, hogy Katalin hercegné beteg vagy nem beteg. Nyilván ez azt mondja, aki talán egyáltalán nem követi a sajtót, mert hogy nagyon e körül forgott minden az elmúlt napokban. Beszéljünk egy picit arról, hogy miért van az, hogy a királyi családok közül a brit az, amelyre így kiemelten figyelünk, vagy egyáltalán figyelünk a királyi családok közül. Ott van a dán, a svéd, a spanyol, belga, holland, és még sorolhatnám, de hogy egyikük sincs ennyire reflektorfényben.
Azt hiszem, hogy ennek egyszerűen inkább csak történelmi okai vannak, semmint valami nagyon konkrétan megragadható. Talán ahhoz lehet köze, hogy Angliának és az angol kultúrának milyen aránytalanul nagy szerepe van a nyugati civilizációban. Shakespeare, a Westminsteri parlamenti modell, a brit gyarmatosítás. Azt hiszem, hogy talán ilyen összetevőkre vezethető vissza. Hiszen teljesen igaz, hogy az európai uralkodók közül második Erzsébet volt messze a legközismertebb, és a Windsor ház hosszan futó családtörténete sokkal több oldalt tölt meg az újságokban és magazinokban, mint a dán, belga vagy spanyol király család tagjainak a története. Azt hiszem, hogy ennek Nagy-Britannia szerepéhez lehet köze. Erdélynek annyiban egész szoros köze van Károly királyhoz, hogy Zalán-patakra rendszeresen ellátogat ő felsége a házait megtekinteni. Ugyanis birtokai vannak Erdélyben, és a családi kötődése is Erdélyhez fűzi. Rédei Claudia grófnő családja révén, aki Mária királynének volt a nagyanyja. Így Mária királyné még síremléket is állítatott a saját nagyanyjának a 1900-as évek elején, még Velszi hercegnéként.
Második Erzsébet királynő halála után egy igencsak mozgalmas időszakon van túl a királyi család, főként ha a mostani esetet is ide vesszük, Károly királynak a betegsége nyitotta a sort. A királyi családnak a megítélése, a szerepe változott emiatt az elmúlt időszakban, illetve most ott van a Katalin hercegnő esete, egy nagyon népszerű tagjáról van szó a királyi családnak.
A tavalyi évük, a 2023-as évük optimista, sikeres, nagy közérdeklődésre számot tartó eseményekben volt gazdag. Ott volt a koronázás, a király első külföldi állami látogatása, és az első állami látogatás, ami az ő uralkodása alatt érkezett Nagy-Britanniába. Úgyhogy ez az uralkodásának egy optimista, pozitív kezdetet biztosított. És akkor vettek az események éles fordulatot, amikor 2024 elején bejelentették a Velszi hercegné műtétjét, illetve a királynak először a jóindulatú prostata megnagyobbodás miatti műtétjét, majd később a rák diagnózisát. A király diagnózisa együttérzést keltett a személye irányában. A hercegné irányában szintén először együttérzés volt tapasztalható, majd ahogy múltak a hetek, és nem volt további információ az állapotáról, így egyre inkább türelmetlen kíváncsiságba csapott át a közvélemény érdeklődése. A királyi család szerepe nem változik a betegségektől. A alkotmányjogi szerepe természetesen változatlan, és a társadalomban betöltött szerepük is ugyanaz, mint eddig volt. Ami jelentősen megváltozott, az, hogy hányan vannak, és mennyi feladatot tudnak elvégezni.
Mert milyen feladatot kell elvégezzenek a királyi családnak a tagjai? Mert hogy arra gondolhat a hallgató, hogy hát ők királyok, ezt hallottuk a mesékbe is, hogy hát Mátyás királyon kívül azért mindenki arról szólt az életük, hogy esznek, isznak, vígan vannak.
Igen, azt hiszem, hogy ez az ilyen népmesei alapú elképzelésünk a királyi családok tagjairól. Miközben a valóság az, hogy napi szinten alapvetően a feladatuk az, hogy társadalmi szervezeteket támogatnak. Nagyon sokféle ügy mellé állnak oda, jótékonysági szervezetek, katonai egységek. Gyakorlatban ez olyan jellegű feladatokat jelent, hogy elmennek megnyitni egy kis vidéki iskolát, adománygyűjtő eseményekre mennek, jótékonysági szervezetek igazgatósági megbeszélésein vesznek részt, külföldi látogatásokat tesznek, hogy szintén nagyobb sajtófigyelmet generáljanak azoknak az ügyeknek, amiket támogatnak. Ez valóban fizikailag nem megerőltető munka, de például olyan felkészülést igényel, hogy tisztában legyenek annak a szervezetnek a tevékenységével, amit meglátogatnak, és naponta több ilyen látogatás is van. Tehát alaposan fel kell készülniük, hogy jól értesültek legyenek, hogy tisztában legyenek az adott környék, az adott téma releváns híreivel.
Kik azok, akik most... mondhatom ezt, hogy dolgoznak a Royal Family-ben? Ugye,
igen.
Károly király a betegsége miatt, ha jól emlékszem, még nem tért vissza, Katalin hercegné nem, Harry, őt tudjuk, hogy szakított a királyi családdal, András herceg szintén, nem tudom, hogy kell ezt mondani, hogy sem kiköpni, sem lenyelni nem tudja őt a Royal Family. Maradt Vilmos?
Jelenleg a királyi család tagjai közül, aki rendszeresen dolgozik és aktív, az Kamilla királyné, Vilmos herceg, a király húga Anna hercegnő és a király fiatalabb öccse Eduard herceg és a felesége Zsófia. A néhai második Erzsébet királynő három unokatestvére még dolgozik, de ők már a 70-es, 80-as éveikben járnak, így érthetően kevesebb feladatot végeznek. Richard Gloucesteri herceg és a felesége Birgit, Eduard Kenti herceg és Mihály Kenti herceg. Bár hivatalosan nem képviseli a királyi házat, tehát ő csak mint egy magánemberként van kapcsolatban néhány jótékonysági szervezettel. De igen, az jelenleg az aktívan dolgozó családtagok Kamilla királyné, Vilmos herceg, Anna hercegnő, Eduard herceg és a felesége Zsófia. És pont ez problémát is jelent a királyi ház számára, hogy András, Harry és Meghan kiesésével kezdenek kevesen lenni. Pláne a jelenlegi időszakban, amikor ő felsége a király és ő királyi fensége a Velszi hercegné betegszabadságon van, így elég élesen kitűnik, hogy olyan, mintha kevesen lennének is. És a királyi háznak valójában szüksége is lenne Harry és Meghan részvételére, de ez a körülmény jelenleg nem adott. A feszült családi kapcsolatok miatt, illetve Harry és Meghan felmondása is Amerikába költözése miatt.
Szeretném, ha beszélnénk még ezekről a feszült családi kapcsolatokról. Bukovszky Zoltán Ákos, a brit királyi család szakértője, a mai napra kész vendége, de maradjunk egy picit még Károly király rákbetegségénél is. Valamikor idén februárban jelentették be, hogy prosztatarákban szenved. Ez szakítás volt a korábbi hagyományokkal, amikor igazából nem tudtuk azt a Royal Family tagjairól, hogy betegek-e vagy sem, épp milyen betegségben szenvednek, mintha őket elkerülte volna a betegség, pedig tudjuk a történelemkönyvekből, hogy nem így van. A jövőre nézve ezek a betegségek hoznak-e változást, jelentenek bármit?
Igen, az valóban így van, hogy korábbi generációkban nem nagyon lehetett tudni az uralkodó és a közvetlen családja betegségéről. Amikor éppen folyamatban volt egy betegség, nem nagyon jelentették be általában, inkább csak utólag lehetett megtudni. Például mostanában készül egy életrajzi könyv második Erzsébetről, amit Fülöp herceg egy közeli barátja ír, amiben azt állítja, hogy a királynő élete utolsó éveiben csontvelőrákban szenvedett. Erről akkor nem lehetett tudni semmit, kizárólag azt, hogy valamiféle egészségügyi állapot miatt nehezére esik a mozgás időnként, de utólag úgy tűnik, hogy valóban súlyos betegség állhatott el mögött. Az anyakirálynéről is utólag egy életrajzból derült ki, hogy a 60-as években maga is rákos megbetegedéssel küzdött. 6. György királynak a fél tüdejét kivették tüdőrák miatt, és ezt erről akkor nem értesült a közvélemény. Azt hiszem, hogy ez részben generációs különbség lehet, hogy a királyi ház korábbi generációinak más elképzelése lehetett a méltóságról. Illetve ott volt az a viktoriánus korból származó bölcsesség, hogy sose panaszkodj és sose magyarázkodj. Ezt a mondást II. Erzsébet és az édesanyja Erzsébet anya királyné a magáévá tette, és ez szerint élték az életüket. Ebből a szempontból valóban jelentős fordulat, hogy III. Károly nyilvánosságra hozta egyrészt a jó indulatú prostata megnagyobbodását, másrészt a rák diagnózisát. A motivációja ehhez az volt, hogy az egészségtudatosságot szeretné növelni a társadalomban, bátorítani a férfiakat arra, hogy elmenjenek prostataszűrésre, illetve hogy a rákbetegségben szenvedők ne érezzék magukat annyira elszigetelve és egyedül hagyva ezzel a problémával, hisz ez tömegeket érint. Naponta körülbelül 1000 ember kap rákos diagnózist az Egyesült Királyságban, széles tömegeket érintő problémáról van szó. Most mindenki, akinek köze volt ehhez a betegséghez, együtt tud érezni a III. Károllyal és Katalin hercegnével. Közelebb érezhetik magukat egy kicsit a királyi családhoz, akik ugyanolyan esendők, ugyanolyan emberiek és halandók, mint ők maguk.
Ez a transzparencia, amelyet III. Károly király esetében láttunk, illetve Katalin hercegné esetében láttunk, ez meddig terjed? Mit tudunk most például Károly királynak a rákbetegségéről? Tehát igen, azt tudjuk, hogy diagnosztizálták, ennél többet lehet tudni azt, hogy milyen stádiumban van esetében a rákbetegség, milyen kezelést kap, ezt idézőjelben az alattvalók orrára kötik, vagy nem? Érdeklődnek-e erről a brit bulvár sajtó, vagy sem?
Kíváncsiság és igény az természetesen határtalan lenne arra, hogy minél többet tudjanak a király és a hercegné egészségi állapotáról, de mind a két királyi személyiség ott húzta meg a határt, hogy nem közlik a nyilvánossággal, hogy milyen fajta rákban szenvednek. A király állapotáról, illetve a rákjának az állapotáról a miniszterelnök egy elejtett megjegyzéséből lehet annyit tudni, hogy korai stádiumban kapták el. De a királyi palota még ennyit sem közölt, hogy milyen stádiumban van a király rákja. Annyit közöltek, hogy hetente kezelésre jár Londonban, járóbeteg ellátás keretében. És a hercegné pedig szintén kemoterápiás kezelésben részesül azóta, hogy megtudták a diagnózisát, amint azt most már meg lehetett tudni, február 27-én tudta meg Vilmos és Katalin. És így már érthető, hogy Vilmos herceg miért mondta le az utolsó pillanatban a részvételét II. Konstantin néhai görög király megemlékezési ünnepségén, ahol ő maga olvasott volna fel a Bibliából a jelenlévőknek. Ezzel egyet is lehet érteni, hogy egy órával azután, hogy az ember a feleségének a rákos diagnózisát megtudja, nem érzi magát érzelmileg képesnek arra, hogy egy nyilvános ceremónián szerepeljen.
Bukovszky Zoltán Ákos, a brit királyi család szakértője, a mai napra kész vendége. Azt mondtam itt korábban, hogy Katalin hercegné, aki pénteken tudatta a nagyvilággal, hogy súlyos beteg, a királyi család egyik legnépszerűbb tagja. Ki a legnépszerűbb?
Vilmos herceg, és rögtön követi őt Katalin hercegné. Januári-februári közvéleménykutatások szerint az emberek 63%-ának van jó véleménye Vilmosról és 62%-ának Katalinról. Úgyhogy ők tekinthetők az uralkodóház sztárjainak.
Ők egyébként sztárokat említett ön itt az imént, influencernek is tekinthetők a Royal Family-nek a tagjai, vagy maradjunk csak a sztárnál? Most ha arra gondolunk, hogy Károly királynak a betegségének a bejelentése után férfiak ezrei mentek prostatarák szűrésre, akkor azt is mondhatjuk, hogy jó értelembe vett influencer.
Igen, igen, ha hozzátesszük a jó értelemben kifejezést, akkor szerintem mondhatjuk, hiszen a királynak pont ez volt a célja, hogy befolyásolja a közvéleményt, győzze a férfiakat arról, hogy figyeljenek a saját egészségükre, és menjenek szűrésre, és ennek látható eredménye is van. A brit közegészségügyi szolgálat jelezte, hogy a honlapjukon megsokszorozódott a prostata problémákkal kapcsolatos internetes keresés, úgyhogy a király befolyásolni tudja a közvéleményt. Ebből a szempontból tekinthető influencernek, abból a szempontból nem, hogy a királyi család tagjai számára a közfigyelem nem öncél, és ők nem profitálnak belőle. Úgyhogy ebből a szempontból érdemi különbség van azok között, akiket általában influencernek tartunk, és a királyi ház tagjai között.
Senkinek nem öncél, gondolok itt Harry hercegre és a könyvére.
Értem, hogy miért tűnhet úgy, hogy itt öncél a népszerűség. Azt hiszem, hogy Harry herceg és Meghan üzenetei ezzel kapcsolatban ellentmondásosak. Pont ez volt az, amin a South Park egyik epizódja viccelődött, hogy sokat forognak a médiában, miközben pont a magánéletükben történő vájkálást kritizálják, vagy fájlalják. Igen, azt hiszem, hogy nekem nem tűnik következetesnek az, amit Harry és Meghan képvisel ezzel kapcsolatban.
Itt egyébként a magánéletben való vájkálás a brit királyi család esetében az már nagyon rég elkezdődött, itt gondolok Diana hercegnőre, és talán Vilmos az, aki, tehát hogy értem most azt, hogy miért nem akarta azt, hogy a gyerekei az iskolába járjanak még akkor, amikor gyakorlatilag az édesanyjuk a címlapra kerül, az újságok címlapjára kerül azzal, hogy rákbetegségben szenved. Túltette magát a királyi család ezeken a magánéletbeli válságokon, az életükben való vájkáláson, akár a Harry herceg körüli, nem tudom, idézőjeles drámán?
Azt hiszem, hogy ez a királyi lét elkerülhetetlen belejárója. Úgyhogy ez nem egy olyan fejezet, amit le lehet zárni. Ezen az adott személy tudja magát többé-kevésbé túltenni, azt hiszem. Illetve vannak csendesebb periódusok az életükben, vagy olyan periódusok, amikor nagyon sokat foglalkozik velük a sajtó, vagy nagyon sok találgatás, vagy vád jelenik meg velük kapcsolatban. Egy bizonyos szempontból ezt úgy is lehet nézni, mintha egy nagyon hosszan futó családregény lenne, ahol, hogyha nincsenek maguktól történések, akkor a sajtó kitalál fordulatokat, hogy érdekessé tegye a történetet. És előbb-utóbb a királyi család minden tagjára sor kerül, hogy a bulvár sajtó címlapján találja magát, közimádat vagy közutálat tárgyának állítja őt be.
Családregény vagy szappanopera?
Talán részben attól is függ, hogy milyen sajtóterméket olvas az ember. Hogyha bulvár sajtó, akkor inkább szappanopera. De hosszabb távon nézve ez valóban egy család sok egymást követő generációjának az élettörténete, úgyhogy nagyobb távolságról nézve inkább családregény.
Igen, és Harry is reagált Katalin hercegnének a bejelentésére. A pletykák arról szólnak, hogy ők évek óta nem is igazán beszélnek egymással. Most meg a támogatásukról biztosították Katalin hercegnőt. Nyilván ez egy normális gesztus, de hogy a királyi családban is ugyanígy kell venni, vagy ez inkább a médiának szóló kijelentés, jelezve, hogy minden rendben van. Egyébként Harry májusban tér vissza Nagy-Britanniába, részt vesz egy ünnepségen, de hogy továbbra sem herceg.
Herceg csak nem dolgozó családtag, de a királyi család tagjainak egymáshoz való viszonya, a családi kapcsolataik is elkerülhetetlenül a média közbejöttével folynak. közösségi médiában kívánnak egymásnak boldog születésnapot, úgyhogy ez a családi életük nem tud teljesen privát lenni. A hercegné diagnózisa után Harry és Meghan nyilvános üzenetet tett közzé, amiben jobbulást kívánnak a hercegnének, és a BBC úgy tudja, hogy privát formában magánemberként is megkeresték a Walesi herceget és hercegnét. Ennek sem a formájáról, sem a tartalmáról viszont nincs információ. Így, hogy ennyire rossz lett a viszony Harry és a családja között, így ez talán valamiféle enyhülést vagy fordulatot hozhat. Hiszen amikor Károly király diagnózisa is kiderült, Harry azonnal repülőgépre pattant, és Londonba utazott, hogy találkozzon az édesapjával. Amiből egy nagyon rövid találkozó lett, és Harry következő nap vissza is ment az Egyesült Államokba, de utólag is azt nyilatkozta, hogy örült, hogy volt lehetősége találkozni a királlyal.
Tartható ez az állapot, ami Harry herceg körül van?
Objektív akadálya nincs. Én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy azért ez az életstílus Harry hercegnek hosszú távon nem lesz kielégítő. Azért ő egy másik közegből jön, őt másra nevelték. Nem gondolom, hogy számára kielégítő lenne egy amerikai félceleb pozíciója, egy brit herceg pozíciója helyett.
András herceg, az a herceg, akit úgy fogalmaztam korábban, hogy hát sem lenyelni, sem kiköpni nem tudja őt a Royal Family.
Igen, az egy krónikus probléma, és egyelőre nem látszik, hogy ennek mi lesz a megoldása, hiszen András herceg annyira kínos, olyan toxikus szereplővé vált ebben a családtörténetben, hogy jelenleg nem tudnak mit kezdeni vele. Nem engedhetik vissza a nyilvánosság elé, se nem engedhetik, hogy magánemberként elmenjen, és mondjuk valamilyen munkát vállaljon, vagy ne adj Isten, ő is elkezdjen memoár kötetet írni, mint Harry herceg. Jelenleg még inkább abban a fázisban tartunk, hogy András herceg akármit csinál, az rossz hír. Hogy sok év múlva sikerül-e esetleg elfeledtetnie hozzá kapcsolódó rossz híreket, rossz emléket, és valahogy rehabilitálnia magát közérdekű, vagy valamilyen királyi munkán keresztül, jótékonysági szervezet támogatásán keresztül, ez majd évek múltán fog kiderülni. Ennek egyelőre még nem látszik az útja, hogy ez mikor és hogyan valósulhatna meg.
Zárásként részben érintettük már, mi a királyi családnak a jelentősége a 21. században, nem Nagy-Britanniában, hanem Nagy-Britannia határain kívül. Teszem azt Romániában, Magyarországon, Európában, tehát nem Kanadában mondjuk.
Nagyon távolról indítva azt hiszem, hogy társas lény lévén az ember kíváncsi a tágabb közösségében élőkre. Minden társadalomban, minden korban voltak közérdeklődésre számot tartó emberek, és a királyi család az automatikusan ilyen. Talán úgy is tekinthetjük őket, mint korábbi évszázadok sztárjait, vagy a jelenleg közismert embereknek a méltóságteljes osztályát, vagy kategóriáját. Azt hiszem, hogy az irántuk megnyilvánuló közérdeklődés nem fog megszűnni. Van egy olyan elképzelésem, hogy ennek talán köze lehet ahhoz, hogy mindannyian királyok és hercegnők és lovagokról szóló meséken nőgünk fel, úgyhogy ez talán táplálhat valami gyerekkorra visszavezethető érdeklődést, nosztalgiát, kötődést, kíváncsiságot, hogy ma is él néhány király és herceg és hercegnő. És ezt talán valahogy mesésnek képzeljük el az életüket. És ez valahogy kizökken a hétköznapok realitásából minket. És úgy tűnik, hogy erre van igény, van kereslet, van érdeklődés. Úgyhogy én azt feltételezem, hogy ez folytatódni fog. Az adott országokban pedig, akinek a királyi családjáról szó van, ott ez még a nemzeti identitáshoz is hozzátartozik. Nagy-Britanniában konkrétan annyira egybefonódik intézményesen a királyi ház az országgal, hogy ha köztársaságot kiáltanának ki, akkor még az ország nevét is át kellene írni Egyesült Királyságról valami másra. Meg gondoljunk bele, hogy Londonnak milyen megkerülhetetlen turista látványossága a Buckingham Palota. A bélyegeken ott van az uralkodó arcképe, a bankjegyeken ott van az uralkodó arcképe. A brit állammal meglehetősen összefonódik a monarchia. De nekünk más országban élőknek pedig egyrészt megjeleníti Nagy-Britanniát, az angol kultúrát, és amint mondtam, maga a királyság intézménye valamilyen nosztalgikus értékkel bír a számunkra.
Legyen ez a zárszong, Bukovszky Zoltán Ákos, a brit királyi család szakértője. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.